Köszönöm szépen. No, a számos fontos korabeli naplót és visszaemlékezést ismerünk az erdélyi, és ezen belül a kolozsvári és kolozsvár környéki eseményekről is. Például Gyulai Lajosnak a hozzávetőlegesen ugye 154 ezer oldalas naplóiból, amelyekről azt is tudjuk, hogy hozzávetőlegesen 28 ezer oldalnyi elveszett, és amit egész életében vezetett, ennek megjelent egy 48-49-es része, vagy mondjuk Vaspálnak ez az igencsak elgondolkodható szövege. Tehát szóval a számos fontos korabeli naplót és visszaemlékezést ismerünk az erdélyi, és ezen belül a kolozsvári és kolozsvár környéki eseményekről is. Mégsem szokványos John Page a szövege. Az Angliából Veserényi Polixénával kötött házassága nyomán a reformkorban Erdélybe telepedő grófról szerencsére sokat tudunk már, még akkor is, ha egyenetlen színvonalú a róla szóló szakirodalom, és mind Polixénáról, Veserényi Polixénáról, mind róla még lappanganak vagy elérhetők fontos levéltári, kézirattári és sajtos források. Ezekből egy egész izgalmas csokrot a tegnap Török Zsuzsa már megmutatott, de hát egyetlen példát említenék fel a ki nem adott, vagy csak hát nagyon kis részletben kiadott Veselényi naplókból, Kolozsváron, nem is annyira lappangó Veselényi naplókban. Nagyon gyakran előjönnek kommentárok John Page-ot kapcsán, meg egyáltalán házasság kapcsán. Persze Page-et esetében van még életrajzilag is bőven felfedezni való. Például, hogy az 1830-as években nem csupán orvosként, hanem orvosi szakíróként is működött, tehát nem előzménytelen a nagyméretű publikáció nála, ráadásul az an essay on the comparative merits of artificial and natural classification as applied to diseases of the skin című Edinburgh-ban 1833-ban megjelent könyve díjnyertes tudományos munkának bizonyult egykoron. Page-ot valójában talán íróként a legismertebb a magyar és nemzetközi nagyközönség számára, és no, még mindig várat magára Magyarország és Erdély teljes magyar fordítása, vagy akár részletes kommentárja. Rafkovszky Zsuzsa remek fordításában és Lingvai Klára kiegészítésével számos fontos és érdekes rész megjelent a magyar kultúrát Angliában hallatlan módon népszerűsítő, a reformkorban és a 19. század közepén több kiadást is megért angol nyelvű műből. 1848-as feljegyzéseinek egyik részlete, vagy töredéke, már csaknem egy évszázada napvilágot látott angol eredetiben és magyar fordításban, kéziratos eredeteje elérhető az OSK kézirattárában, és elsősorban a kortársak visszaemlékezéseire és Page-et egykori utalásaira támaszkodva többen, irodalmárok és hát főként 48-49-et kutató történészek rendszeresen feltételezték az utóbbi évszázadban, hogy lappangania kell egy nagyobb 48-as kéziratnak, amelynek ez az OSK-beli töredék a része. Ehhez kapcsolódóan elsősorban Kovács Sándor, a magyar és angol unitárius kapcsolattörténet ismert kolozsvári szakembere, többször cikkezett értően és alaposan arról egy román szakértő Cornelia Baudet nyomán, hogy létezne egy nagyobb lélegzetű szöveg is, ezt ugyanis Cornelia Baudet azt állítja, hogy látta, sőt egyetlen oldalt közölt is belőle az 1950-es években. Ugyancsak ő idézett először annak a 48-ra vonatkozó forrásokat tartalmazó román nyelvű válogatásnak és rövid szakciknek a megállapításaiból, amelyre támaszkodva aztán sok helyütt felbukkant, hogy John Page-ot nyomán ténylegesen fennmaradt volna egy kiadásra előkészített, a szabadságharc eseményeit tárgyaló kézirat, amely arról tanúskodna, hogy Page-ot a fegyveres eseményekben is részt vett. Mivel az elmúlt években csupán ennek a fontos, de mégis másodkézből vett híradásnak köszönhetően lehetett itt-ott vulgarizáló változatban olvasni erről a naplóról, így feltételezte a szakirodalom, és Kovács Sándornál is így jelent meg, nyomába eredtem, megtaláltam, föltártam és feldolgoztam az elmúlt egy évben, és rövidesen vagy egy kétnyelvű tudományos kiadásban, vagy most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy egy két egynyelvű kiadásban, azaz angol eredetiben és magyar fordításban egyaránt olvasható lesz. Hát itt most ebben a mondatban egy picit zanzásítottam néhány dolgot, ez nem úgy történt, hogy nyilván azonnal kiderült, hogy hol van ez a forrás, hanem egyszerűen az utóbbi 2-3 évben végigjártam romániai levéltárakat, kézirattárakat szisztematikusan, mert utoljára ezelőtt másfél évtizeddel tettem meg ezt. Kíváncsi voltam arra, hogy milyen magyar vonatkozású források kerültek el, és különösen érdekelt az, hogy olyan helyszíneken, mint például Bukarestben, bukaresti levéltárakban, főként az 1940-es évek végű 50-es évekbeli levéltári hát katasztrofális, vagy a levéltárak széthurcolása nyomán, az Erdély Múzeum Egyesületnek, vagy más családi levéltáraknak a széthordása nyomán. Hát mondjuk olyan történészek, mint Jolga, aki tudatosan kutatott értékes források, kéziratok után, milyen jellegű forrásokat vitt el bukaresti levéltárakba, kézilattárakba, amik azóta is lappanganak, és hát így került elő nagyon sok, vagy hát pár tucat nagyon izgalmas forrás, amelynek ez az egyik, ez a Bukaresti Akadémiai Könyvtár 5 angol nyelvű, de egyébként szinte mindenik magyar vonatkozású angol nyelvű kézirattának az egyike. És mindjárt már első látásra is kiderült, hogy nem annyira az OSK-ban őrzött, 1849. június 13 és augusztus 27 közötti, már többször publikált naplótöredékének előzményéről és folytatásáról van szó, hanem valójában egy emlékiratta átírt napló, terjedelmes, de egyértelműen még kiadás előtti, kiadónak vagy kiadóknak még nem elküldött, de egyértelműen ilyen szándékokat mutató, például a ceruzával bejegyzett címek, mondjuk ez a Russian Intervention mutatja, tehát hogy ilyen betoldásoktól, javításoktól hemzsegő részéről, amelynek melléklete Paget kortársi érzékelésén keresztül egyfajta szoros kronológiáját adja a magyar forradalomnak, de főként a szabadságharcnak, és ilyeténképpen azért is különlegesen izgalmas, mert látni engedi, hogy egy kortárs és nem utolsó sorban egy kortárs angol szemével mi látszott fontosnak, mi tűnt mélvadó, sorsfordító történésnek a frissen lezárult 1848-49-es eseményekből. A naplószerű emlékirat hangvétele, datálása, betoldásai nyomán sejteni lehet, hogy ez az erdélyi, de az összmagyar történésekből is fontos összefüggéseket megmutató szöveg valószínűsíthetően annak az időszaknak az eredménye, amikor John Paget Wesselényi Polixénával együtt Angliába menekül, és ott a sajton keresztül próbálja érzékenyíteni az angol nyilvánosságot, nyilván nem függetlenül attól, ahogyan Olaszországtól Brüsszelen át, nyilván Józsika Miklós a Podmaniszki Júliára gondolok többek között, egészen Kossuth nagyhatású kultikus amerikai útjáig rendkívül sok magyar emigráns a nemzetközi nyilvánosság tájékoztatásában látta a cselekvési mozgásteret. Persze még ekkor is kérdés maradt, s levéltári és kézirattári források hiány, lehet spekulálni azon, hogy a későbbiekben miért nem jelent meg Paget életében a szöveg. Egyelőre talán elég arra gondolnunk, hogy a viszonylag gyors visszatérésre kieszközölt engedély, meglepően gyorsan visszatér és újjáépíti a romokból az aranyosdéresi udvarházát, sajnos a kézirattára meg könyvtárának nagy részét földújják, tehát hogy ez a kevés nagy méretű kézirat egyik, ami megmarad ebből az anyagból. Szóval ahogy viszonylag gyors visszatérésre kieszközölt engedély, a visszatelepedés, a lerombolt aranyosdéresi birtokok újraépítése egyaránt honitelveket jelentett Paget számára, és egy külföldi ilyen jellegű publikáció nyilván veszélybe sodorhatta volna mindezt, a kiegyezés követően pedig minden jel szerint már nem gondolt aktuálisnak egy külföldön megjelentetendő angol nyelvű emlékezést, amelynek ráadásul nagyon kemény és részletes bekezdései szólnak a nemzetiségi, a szászokkal, de különösen a románokkal való konfliktusokról és azok következményeiről. A megtalált és föltárt szöveg a 13. fejezettel indul, bizonyára már is fogják a fejüket, hogy nem elég, hogy van egy naplótöredékünk az OSK-ban. Most kiderült, hogy van egy emlékiratunk, de hát ez sem teljes, ez is a 13. fejezettől indul. A melléklet kronológiája pedig 1849. januárjától 1849. augusztus 25-ig ível. Elképzelhető, hogy Paget eleve a frissebb, 49-es eseményeket dolgozta ki részletesebben, és a 13. fejezet előtti részeket később szándékozott megjelentetni, vagy megírni. Innen nézve az OSK-beli 49 nyarán született napló feljegyzései igazolhatóan részben nyersanyagok az általam talált szöveg számára, tehát az két szöveg nem egymás folytatása, mint ahogyan korábban egy évszázadon keresztül a szakirón föltételezte, hogy majd meg fogjuk találni ennek a 49 nyári naplónak az előzményét, hanem valójában, amit megtaláltam, az a 49 nyári naplónak az átdolgozott, mint nyersanyagnak, az emlékiratta átdolgozott, kibővített része, de hát ez a kibővített rész, ez kizárólag a szabadságharc időszakának nagy részét mutatja meg. És főként azt a részét, amikor ő bekapcsolódik ebbe a történetbe. Úgy tűnik, hogy ez a kulcsa ennek a kéziratnak egyelőre, hogy az kívánta gyorsabban kidolgozni, aminek ő része volt, mert erre volt nyersanyaga napló formájában is. Engedjék meg, hogy az alapvető filológiai kérdéseken túl egy kicsi megmutassam, hogy mi is van ebben az emlékiratban, és miért fontos, hogyan és mire lehet használni, mennyi izgalmas dolgot képes megmutatni. Az emlékirat számos rendkívül szép példáját adja annak, hogy sok olyan információ, amit mi evidensnek, egyenesvonulanok és szélelvűnek látunk a forradalomban és szabadságharcban, főként a szabadságharcban, a kor keretei között bizony nem evidens. Igen lassan, szortan terjed. És épp az igazán izgalmas, hogy a történelmi Magyarország és Erdély melyik pontján ki, mikor és hol tud valamit. A szabadságharc hírei ugyanis nem egyszer lassan terjednek, és a félrevezető vagy rémhírek terjesztése Paget emlékirata szerint is a korabeli hadviselésnek is fontos, néha kiszámított része, de számos olyan esetet is megmutat, amikor a 48 végén és 49 első felében rendkívül mozgalmas életet élő, sokat utazó, néhány hónapig a harcokban is résztvevő Paget tölti be magának a hírvivőnek, vagy a hiteles hírforrásnak a szerepét katonai vagy politikai vezetők, szereplők számára is. Például 1849. májusában, amikor Paget és néhány társa visszatérőben Kolozsvárra, az évben nem a legjobb viszonyt tápoló, távozó félben levő Csányi László kormánybiztossal találkozik Kolozsvár közelében. Egyébként Bemnek Csányi elődével Bőti Ödönnel, de utódával Szent Iványi Károllyal is hasonlóan feszült volt a viszonya, de itt Paget naplójából lesz teljesen egyértelmű az is, hogy nem csupán hatalomtechnikai problémák azok, amelyek Csányit elválasztották Bemtől. Ezt tudtuk egyébként a szakirodalomból. És mutatok egy hosszabb példát, mint egy hát a szövegnek a ritmusát és jellegét is érzékelendő, de azt is, amit mondandó vagyok, vagy amit megmutatandó vagyok ennek a szövegrészletnek a kapcsán. Angolul olvasom, és utána összefoglalom, kérem, hogy még addig mérsékeljék a döbbenetüket, amíg eljutok a magyar összefoglalóig, és bocsássák meg nekem, hogy akkor angolul eredetiben olvasom. On the road back to Klausenburg, we met Csányi, who had just been relieved from his post as a commissary from Transylvania by Mr. Ivány, azaz Szent Iványi Károly, and who was now hastening to Debrecen to take the place of Minister of Commerce. He stopped us to ask the last news from Debrecen, and on my telling him that Hansi was actually bombarding the town of Pest, he exclaimed angrily, "Surely they will hang him." I could only say, "I hope not," and that we went on observing to my neighbor, "I'm afraid he too is one of the easy hangers." Azaz, hogy itt találkoznak Csányival, és Paget nem képes visszatartani azt a megjegyzését, hogy ez egy olyan katonai vezető, aki egyike azoknak, akik véresnek képzelik el. Tehát, hogy nem békés tárgyalások útján kívánnak megoldani semmiféle konfliktus, sem tehát a forradalmon belül sem annak kvázi az ellenségeivel, és hogy nagyon könnyen, akár pillanatok alatt fölakasztat valakit, és majd mindjárt látni fogjuk, vagy kommentálom ezt a helyzetet, nagyon gyakran előjön a naplójából, hogy ez az ember, aki valójában az emlékiratainak ezt a fönnmaradt részét, még részében javarészt, vagy diplomáciai találkozásairól beszél, tehát, hogy mint a hírforrás szerepét, vagy hiteles hírforrás szerepként mutatja meg magát, mint aki igazán tudja, hogy mi volt az események mögött. A másik tekintetben meg nem tudja visszafojtani a vérontás fölötti undorát, és az emlékirat java része erről szól, mert hogy ez már egy rendkívül véres időszak. Például ő minden jel szerint az egyik leghitelesebb leírója az abdurdányai eseményeknek, amelyekről már nagyon-nagyon jó magyar és román, nagyon eltérő előjelű magyar és román földolgozásaink vannak. És itt nagyon-nagyon hosszasan beszél erről a dologról, még egyetlen mondatot felolvasnék ebből. I should find the remark painfully too. Scarcely, however, had we reached Klausenburg, we heard of the number of the executions which had taken place during the period of Chanisu, and one of which had occurred on the day before, if I mistake, not on the very day before he left, had produced a sensation of horror among the better informed that I've rarely seen. Szóval egy kivégzésről beszél, azt mondja, hogy hát épp most történt egy hasonló szörnyűséges eset. Itt Kolozsváron, ahol nincsenek megszokva jó kolozsvári polgár, tisztességes kolozsvári polgárok az ilyen véres dolgokkal. It was the case of the Saxon clergyman Ruth. This gentleman was a man of considerable talent and enthusiast, and as a thorough Saxon and great lover of the Magyars, had made himself known as the author of a plan for the introduction of German colonists into Transylvania. This plan has significantly failed, partly as doubt from the sanguine and impractical plans of Roth himself, but certainly not from any intended or false or interested representation on his part. És hosszasan kommentálja ezt a helyzetet, azaz, hogy itt van egy úri emberünk, a Stefan Ludwig Roth, akiről egyébként a magyar történetírásban nincsen ennyire jó kép, de akiről azt mondja a Page-öt, vagy arról beszél nagyon hosszasan, hogy az egyiken lehetett volna a nemzetiségi kiegyezés szolgalmazóknak, már ott voltunk mi erdélyiek, mondja magáról, hogy tudniillik, sikerült volna megegyezni vérontás nélkül, amikor jöttek az olyan külsők, és ráadásul hivatásos katonák, mint Csányi, akik romba döntötték a békés megegyezésnek a lehetőségét, és gyakorlatilag utána pedig fogták magukat, és egy másik pozícióba, adminisztratív vagy katonai pozícióba mentek el, és ránk hagyták a helyzetnek, ennek a véres helyzetnek a megoldását. És nagyon gyakran visszatér ezekre a helyzetekre, mint egy fölmenti gyakran, hát nem csak magát, hanem a vele rokon szenvező, vagy azokat a szereplőket, akikkel ő rokon szenvezi a szabadságharcban, fölmenti a vérontásnak a vágya alól, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas helyzet, mindjárt magyarázom is, hogy miért. Kossuth 1849. január 27-én nevezte ki Csányit Erdély teljhatalma országos biztosává. Egyébként a hadtörténetnek nagyon-nagyon jó képe van erről a rendkívül képzett és sok tekintetben szimpatikus katonáról. És az ezt követő 3,5 hónapban ő intézte a hadseregellátás, a politikai közigazgatás, a politikai rendezés számos kérdését. Csány korábban dunántúli megyékben tevékenykedett, elutal Page-öt, hogy egy idegen valójában, Erdélyben vagy Kolozsváron. Kolozsvár és Erdély ismeretlen terep volt számára. Nem véletlen, hogy Page-öt akkor ellenszenveli róla, és nála ő lesz a szabadságharc magyar túlkapásainak a külföld számára is megmutatandó példája, mint aki nem képes kellő tapintattal kezelni az etnikai konfliktusokat, meg kvázi nem érti az belső erdély viszonyokat, és minden esetben az erőszakos megoldásoknak a híve. Egyébként ezekből az ellenszenvekből érthető is, hogy miért lép át Csány 1849-ben nagyon szívesen egy új tevékenységi térre, amikor Kossuth április 20-án meghívja a közmunka és közlekedősügyi minisztérium vezetésére, hiszen a miniszterek egy részével, például Görgeivel és Dusekkel kimondottan baráti viszonyt ápol szemben ezekkel az erdélyekkel, akik látható Page-ettel az élen rendkívül utálják és ellenszenvesnek tartják őt, nem csak mint katonát, hanem mint valakit, aki nem érti a helyi viszonyokat. És akit felelősnek tart, legalábbis Page-ot a vérontások egy részét. Herman Robert már alaposan feldolgozta a rögtönítélő bíróságokról, vagy úgynevezett víztörvényszékekről szóló 49. február 13-án elfogadott törvény jellegzetességét, működését, a rögtönítélő hadi és polgári bíróságok összetételét, és az 1849. márciusától júniusáig működő 18 víztörvényszék jellegzetességeit. Egyébként Page-ot megrekönyödése abból is érthető, hogy mára már tudjuk, hogy ezek a bíróságok ebben az időszakban összesen 367 ügyet tárgyaltak, ebből 122 halálos ítélet született, amiből 88 érintett parasztot, 108 pedig nemzetiségi lakos, nagyon gyakran románokat. Az, amiről Page-nél életközelből olvashattunk, épp az egyik leginkább elhíresült és legszomorúbb eset, és ezért sem mellékes, hogy milyen részletesen ír róla. Ilyen részletesen eddig nem lehetett visszaemlékezésekből így, ebből a nézőpontból. Stefan Ludwig Rothnak a története, aki a BEM által meghirdetett amnestiában bízva tért vissza a lakóhelyére, de elfogták, halálra ítélték és kivégezték, és nem véletlen, hogy részben ennek nyomán is tiltotta be rendeletben BEM június 5-én az erdélyvésztörvényszékeknek a további működését. És noha nyilván rendkívül összetett, és a szabadságharcot tárgyaló magyar-román oszták szerb történészeket néhol máig megosztó kérdés, hogy mi volt legitim erőszaknak, és mi volt kegyetlenkedésnek tekinthető, nem lehet nem észrevenni Page-et emlékiratának idézett részében is azt a nagyobb elvi kérdést, és ezért idéztem olyan részletesen, ami a forradalom és szabadságharcnak egy fontos eszmetörténeti problémája, de az irontörténészek azt hiszem általában az utóéletéből szokták ezt nézni, vagy felől szokták ezt nézni, és épp ezért is tanulságos, hogy valaki olyan veti fel, aki maga is fegyvert fogott a magyar szabadságharcban, tudnélik a békés, illetve az erőszakhoz folyamodó véres forradalom dilemmájáról van itt szó, ami akár egy azon gondolkodó alkotó életművében is jól végigkövethető. Nyilván az egyik leglátványosabb példán, közteket mondok, maga Petőfi, aki ugye 49-en már annyira radikalizálódott a tekintetben, hogy mondjuk ismerjük az Akasszátok fel a királyokat példáját, hogy az nyilvánvalóan az nem a 48 március beli szövegének a példája, egy világ választja ezeket a szövegeket. Tehát a forradalmi Petőfiből, ugye, ahogy a forradalmi Petőfiből több is van, ráadásul olyanok, amelyek akár a kortársai számára is összeférhetetlennek minősültek, ugyanúgy itt is Pejcsernél jól látható, hogy mekkora feszültség van, kvázi a békés forradalom és a polgárháborúvá átalakuló szabadságharc között. A békés, illetve véres forradalomnak a dilemmája nem állt meg a forradalom előtti és alatti időszak szövegeinél. Az egyik legfontosabb és parázsló kérdése lett a forradalmat követő időszaknak, főként miután például Kemény Zsigmond nyilvánosan is megpróbált számot vetni a felelősség kérdésével a forradalom után, illetve a Még egy szó a forradalom után című röpirataiban, eszélyében, sőt ez a kérdés a felszín alatt folyton visszatért a következő években is, és jól megragadható nem csak Kemény és az irodalmi deákpárt egyik fontos hivatkozási pontjában, mégpedig Macaulay nagy terjedelmi az angol forradalomról szóló eszélyének kétségbeesett olvasásában, értelmezésében. Nagyon beszédes, és igen, néha kevéssé végig gondolt, hogy a Keménynek és társainak épp ezért a legfontosabb hivatkozási pontja az 1850-es években Macaulay és részben az úgynevezett Whig-típusú liberalizmus. Ezért beszédes az, amit korábban Csengeri Antal mondott, a Szalai Lászlóról szólva, tudnélik, hogy Szalai László a tudományobszervatóriumából lépett ki a haladás ügyének útba igazítására, azaz, hogy a tudósoké most a tér, hogyha valami rosszul sikerült, azaz véressé vált itt, másként lezárhatatlan dolgot a saját eszközeikkel lezárjanak. A megrázkódtatások nélküli lezárás történetének nyilván nagy eszményképe Macaulay, aki az angol forradalmat ajánlotta olyanként, amely idejében úgymond be tudta fejezni önmagát. Ugyanezért beszédes, hogy Macaulay jelentőségét a ráemlékező Trafford Ágost, a későbbi kultuszminiszter abban látta, hogy főleg a státust férfiút tanítja, idézem őt, miként kelljen az államban a katasztrófákat kerülni, miként kelljen, ha azok végzetszerűleg egyszer beállottak, azok között az államot vezetni, miként kelljen azok után az államot szervezni, és a forradalom rossz, s messze terjedő következésétől megóvni. És van-e az államtudománynak fontosabb feladata, mondja a Macaulay emlékezete című írásában. Ugyanez az kérdés egyébként, amelyet annyi eszélyében körüljár Kemény Zsigmond, tudnélik, hogy a magyar történelem nagy súlyos veszteséggel járó eseményeihez mi vezetett Mohácstól, a magyar forradalomtól a szabadságharcig, ezért van akkor a sikere ezeknek a Macaulay eszéknek. Tudjuk, hogy például Csengeri Antal Macaulay Anglia történetének a hősiről Vilmosról nevezi el még a fiát is, meg rengeteg példány, meg fordítást ismerünk különféle hagyatékokban, még amielőtt hivatalosan ez megjelenhet majd, hogy olyan nagy példányszámban jelenik az Olcsókönyvtárban, a Budapesti Szemlében, a Franklinnál és itt tovább. Tehát akkor, amikor John Page-ot arról beszél, vagy arról morfondírozik, hogy micsoda szörnyűséges maga a vérontás, miközben maga is részt vesz a vérontásban, és azt mérlegeli folyamatosan, hogy mi az értelmes, vagy mi az észszerűtlen vérontás, hogy vissza lehetne vezetni a forradalmat a békés időszakára, ráadásul közben még megjegyzi ceruzával Page-et a nevét a lapnak a szélén, akkor, vagy a Macaulay nevét az emlékiratnak a szélén, akkor nyilvánvalóan lehet látni, hogy ennek a Whig-típusú liberalizmusnak a logikájából nézi magát a magyar forradalomnak a folytatását, és miközben már benne van a szabadságharcban, és benne van az egyre véresedő eseményekben, folyamatosan kvázi ezt az angol száz nézőpontot tartja fönn, és különösen izgalmas, hogy ez az a nézőpont, amelyet aztán egy év elteltével egy csomó magyar kortársa elkezd érvényesíteni, kezdve Kemény Zsigmondtól egészen az irodalmi belpár többi szereplőihez. Sejtem, hogy önök közül nagyon sokakat mégsem mondjuk ezek az epizódok érdeklik, hanem például az érdekli, hogy a korábbi példámhoz hasonlóan nagyon ismert 19. századi személyiségek megjelennek-e, és ha igen, miként az emlékiratban, mondjuk ott van-e Petőfi például. Az rövid válaszom, igen. Az emlékirat valóban izgalmas kontrollforrás is lesz attól, hogy mondjuk Kossuthtól Bemig a Page-et az nagyon közel álló be, mi kivel, mikor és hogyan találkozik, vagy milyen álláspontot foglal el velük szemben. De épp az emlékirat hozhat előtérben még látványosabban olyan személyiségeket, akik fontos szerepet játszottak az erdélyi, vagy egyáltalán az összmagyar szabadságharcos történésekben. Hadd hozzak erre már is egy példát Bem nagyszebeni vereségét követő időszakából. Before leaving to meet him, Czeci Jánosról van szó, azaz, hogy ami előtt Czeci Jánossal találkoztam volna, I visited some of our wounded who had arrived the evening before. I found young Count Karman Esterházy, a fine lad of 18, lying in a peasant cottage in a room with 20 others, some wounded, some playing, drinking and smoking. Karman was a private in the Kossuth Hussars. As the enemy's fire began to gather, Major Betlen ordered them to open their ranks in order to give a left direct aim to the artillery. But on Bem's perceiving it, he rode a fusions, és itt tovább, itt tovább. Tehát nyilván itt Esterházy Kálmáról. A híres, későbbi híres fogarasi és kolozsvári képviselőről van szó, akit Kolozsvár megye főispánjaként, majd a Kolozsvári Színház intendánsaként, vagy természettudományi szakíróként is ismerünk, itt épp életének jelentős fordulópontjában látható, és az ő sorsfordító részvételén keresztül látjuk a szebeni csatát, és utóéletét mégpedig alulnézetből, a mindennapok helyzeteiből. Számos ilyen izgalmas helyzet van ebben a szövegben, amely új vonásokkal gazdagíthatja a szabadságharcról való tudásunkat, de alapvetően mindazt, amit Paget szerepéről tudtunk a forradalomban is. Innen ebből a szövegből lesz érthető, hogy például hány helyzetben lesz ő maga kulcsfontosságú figura, mint közvetítő, hírvívő, és mindaz, amit lát, miként épül bele a későbbi életútjába, például miként tér vissza, és miért tér vissza egyáltalán a biztonságos angliai helyzetéből a feleségével együtt. Persze ugyanez az emlékirat nem csupán a szabadságharc egyes személyiségeinek élettörténetéhez, az események politika, had és eszmetörténetéhez, kiemelten a Kolozsvár és Kolozsvár környéki eseményekhez fog hozzáadni új vonásokat, hanem várhatóan társadalom vagy életmód történetileg is jól kiaknázható forrás, a nemzetiségi viszonyoktól elkezdve egészen alapvető életmóddal kapcsolatos megfigyelésekig és kommentárokig. Például az 1849. júniusával kezdődő 26. fejezet a kolera kolozsvári terjedéséhez fűz megjegyzéseket, amiről egyébként az derül ki, most már nem olvasom föl ezt a hosszú angol nyelvi részt, hogy bizony ez sokkal félelmetesebb és nagyobb ellenség ekkor, tehát mint maguk a szemben álló felek, és hogy a közegészségű egyi állapotok, amelyek leromlanak a szabadságharc alatt, azok maguk a szabadságharcbeli, hogy mondjam, hadi állapotokon túl is, vagy ezekhez képest is nagyon komoly gondokat okoznak, illetve ezek lesznek néha hát nagyon komoly hadi események, vagy kudarcoknak az eldöntői akár. Mindebből is kiderülhetett, hogy a megtalált, feldolgozott és a közeljövőben publikálandó új, nagyobb terjedelmű kéziratos Paget szöveg bizony távol áll jellegében a már ismert és többször is közölt, tehát az utóbbi egy évszázadban többször is közölt, kisebb terjedelmű naplótól. Lehetetlen olyan informális, nyilvánvalóan magán vagy családi, baráti használata szánt részeket találni benne, mint amelyenek a naplójában vannak ugyanerre az időszakra vonatkozóan. Egy 1849. június 16-ról számadó példával szemléltetve mindezt azok számára, akik önök közül is bizonyára vannak ilyenek, vagy sokan is, akik nem ismerték korábban ezt a 48-49-es kutatás számára fontos napló töredéket. Idézem. Batthyány a Károlyi házban él, szívélyesen fogadott, és nálunk ebédelek. Batthyányné elég hiányosan volt felöltözve, kellően megmutatva kocsonyaként remegő bájait. Azt jelentik, hogy a felső házat a diéta megnyitásakor feloszlatták. Jó sok ház leégett vagy megsérült, de a város általában úgy néz ki, mint az előtt. Semmit sem hallok szegény Polixénáról, nyilván Veselényi Polixénáról van szó. Szegény öreg Dembinski valóban le akart mondani megbízatásáról, de tisztjei mind kijelentették, hogy ha itt tesz, akkor ők is lemondanak. Tehát nyilván ezek nagyon rövid, családja, barátai, maga számára szolgáló, emlékeztető, privát följegyzések. Nagyon beszédes, hogy ezekből mit válogat és mit emel aztán át az emlékiratba. Persze, amint látják vagy érzékelhetik, még nagyon sok kérdés maradt függőben. Kezdve attól, hogy hol vannak a 13. fejezet előtti fejezetek? És ha hiszünk a mellékletnek, és Paget eleve egy később időponttól kezdett hozzá a terjedelmes emlékirat kidolgozásához, akkor meg kitől származik a ceruzával történő oldalszámozás, amely eleve a 110. kéziratos oldaltól kezdi az anyagot. Ráadásul ezek a ceruzanyomok megállnak a melléklet előtt, amely más tintával íródott. Hol lehet az előző bőszáz oldal és a 12 fejezet? De én magam egyelőre annak örülök, ami megvan, hogy 127 évvel John Paget halálát követően végre egyértelműen előkerült a forradalomról igazából a szabadságharcról írott nagyszabású visszaemlékezésének egy része, úgy tűnik nagyobb része, egy bukaresti kézirattárból, és ebből szerintem csak szakmailag, csak érdekfeszítő dolgok következhetnek mindazok számára, akiket érdekel a forradalom, és főként a szabadságharc története. Köszönöm szépen a figyelmet.